Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai április 9-ei Jó Hírek szerkesztője. Az első hírünk a Tanítsunk Magyarországért programról szól. Ez a program azon felismerésen alapul, hogy a hátrányos településen élő diákok azért morzsolódnak le a középiskolában, mert erőn felüli megpróbáltatás jelent számukra az otthonuktól való elszakadás, az utazás és a közösségváltás. A program keretében egyetemista mentorok szegődnek a diákok mellé, és vállalják, hogy a gondjaikra bízott gyermekekkel foglalkoznak heti egy napot. A programhoz csatlakozott több keresztény egyetem is 2021 óta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem diákja is részt vesznek a gyerekek mentorálásában. A Tanítsunk Magyarországért programot 2018-ban indította útjára dr. György László gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos, tehát már 7. éve tart ez az egyedülálló kezdeményezés. A programról kérdezzük a kezdeményezés felelősét, aki már a telefonvonalban van. Szeretettel köszöntöm a kormánybiztos urat.
Kedves Csokorom, én is szeretettel köszöntöm Önt és a rádióhallgatókat.
Amikor én először hallottam erről a programról, akkor több szentírási rész is eszembe jutott. Például Jakab levele, aki kijelenti, hogy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában, de az Új Szövetség egészében hangsúlyozza a hit cselekedetekben való kinyilvánítását. Önnek mikor kerültek a látóterébe azok a gyerekek, akik kis településen élnek és segítségre szorulnak?
Nagyon szépen köszönöm, hogy azt mondta, hogy kis településen élnek, és a vezetőben még azt említette, hogy hátrányos településen, vagy hátrányos helyzeti településen. Nagyon sokat gondolkodtunk a program megalkotásakor, hogy ne használjuk olyan szavakat, amivel a gyerekekben olyan asszociációkat ébresztünk, amelyekben ők azt keltik, hogy ők talán hátrányosabb helyzetűek. Az én szüleim kis településről, anyavilágból származnak, és én is a nyaraimat ilyen településeken töltöttem, és azt kell mondanom, hogy vígott az élet, nagyon, nagyon szép és nagyon jó, és nagyon gazdag a felfedezésekben, a természet felfedezésében, viszont kétségtelen, hogy távol vannak a munka és továbbtanulási lehetőségektől, és bizonyos lépcsőfokok, amelyek mondjuk a városi társaiknak egy-egy lépcsőfokot jelentenek fölfelé, az nekik egy nekirugaszkodás felfelé, fölkapaszkodás, és még azon is föl kell mászniuk a magasabb emeletre, és nem egy egyszerű lépcsőfokok vezetnek oda. És a kérdésére válaszolva, ahhoz, hogy ők följussanak, és ott helytálljanak, ahhoz ezeket a lépcsőfokokat meg kell nekik építeni, mert hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt, amikor a doktori kutatásaimat folytattam, tehát a 2010-es évek elejétől kezdődően kezdtem ezzel mélyrehatóan foglalkozni. Azt kerestem, hogy mi a Magyarország előtt álló egyik legnagyobb probléma, a legnagyobb kihívásokat rendszereztem, és az egyik az volt, hogy vannak olyan települések, amelyek a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol esnek, és ezeken a településeken felcseperedő gyermekek középfokon 54%-ban lemorzsolódnak. Nem szereznek még szakmát sem. Korai iskolahagyóvá válnak, nem szereznek szakmát, nem szereznek érettségit, és általános iskolai végzettséggel kell valahogy boldogulniuk, és arra jutottam, hogy úgy sokkal nehezebb, mint egy olyan szakmával, amivel aztán később a jéghátán is megélnek.
Említette, hogy 54%-uk, ez nagyon nagy arány. Ez jóval több, mint az átlag Magyarországon? Tehát így derült ez ki, hogy itt keresni kell az okokat?
Így van, mert hogy az országos átlag az egyes statisztikák, a szakképzési rendszer belső statisztikái szerint olyan 7-8%-on vannak már, a KNSH statisztikái szerint 10-11%-on. Tehát az országos átlagban a gyerekek, diákok, a középiskolai diákok 10-11%-a morzsolódik le. Ezzel egyébként nem vagyunk rosszabbak az Európai Uniós átlagnál, de az jól látszik, hogy ez bizonyos munka és továbbtanulási lehetőségektől távoli kis településekre koncentrálódik ez a szám. És ráadásul, amikor elkezdtem kutatni ennek az okát, akkor nem voltam elégedett a tudomány válaszával. Mert hogy a tudomány képviselői azt mondták, hogy azért ilyen magas, mert hogy ők jellemzően romák, és jellemzően arról van szó, hogy ki vannak rekesztve, szegregálva vannak, diszkriminálva vannak a munkaerőpiacról. És amikor én elmentem ezekre a településekre, akkor nem ezt tapasztaltam. Azt tapasztaltam, hogy ott a pedagógusok mindent megtesznek az ő fejlesztésük érdekében. Azt tapasztaltam, hogy a 2010-es években egyre másra, de már előtte is voltak kezdeményezések, tanodaprogramok, biztos kezdett gyerekházprogramok, helyi alapítványok, amelyek aztán a 2010-es években megszaporodtak, a támogatásuk azok növekedett, és ezek az alapítványok ott helyben nagyon komoly munkát végeznek. És ezen alapítványoknak a vezetői, dolgozói mondták el nekem, hogy mindent megtesznek a gyerekek érdekében, de van egy dolog, amiben nem tudnak nekik segíteni. Ez pedig a településükön településük határán túli munka, abban nem tudnak nekik segíteni, és az a tapasztalatuk, hogy azért morzolódnak le a gyerekek középfokon, nem azért, mert ki vannak rekesztve, szegregálva vagy diszkriminálva vannak, hanem azért, mert amíg el nem végzik az általános iskolát, 14-15-16 éves korukig nem, vagy csak ritkán hagyják el a településük határát. És ezért megpróbáltatás számukra a rendszeres utazás, ami akkor egyik pillanatról a másikra megjelenik az életükben, és megpróbáltatás számukra az új közösségbe való beilleszkedés. És akkor adódott a kézenfekvő gondolat, hogy akkor ebben kell őket segíteni, mert ebben nem tudják őket sem a helyi pedagógusok segíteni, mert nekik már jönnek az újabb gyerkőcök általános iskolában, nem tudják őket segíteni a helyi alapítványok, mert a település határán véget ér a munkájuk, és nem tudnak nekik segíteni a szüleik sem, mert a szüleik is jellemzően olyanok, akik nem hagyták el a településüket, és ezért a településen túli világot sokkal inkább veszélynek, mint lehetőségnek élik meg. És amikor a gyerekek középiskolában az első nehézségekkel szembesülnek, akkor nyilván ők, mint szülők, akik óvják, féltik a gyermekeiket, a keblükre ölelik a gyermekeiket. Ami rendben is van, viszont a gyermekeiknek az az érdeke, és a szüleiknek is az az érdeke, hogyha ezek a gyerekek megállják a helyüket középfokon, szakmát szereznek, és utána úgy térnek vissza a településükre, vagy akár máshol próbálnak szerencsét, hogy majd később térjenek vissza valamikor a településükre.
Lehet azt tudni, hogy most körülbelül mennyi, hány gyerek vesz ebben részt, és hány mentor segíti őket körülbelül?
Igen. 4000 fő szereplőnk van, 4000 6., 7., 8. általános iskolás van az ország 115 településén, akikkel 900 egyetemista mentor foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ők, ezek az egyetemisták, nyilván kapnak ösztöndíjat, de nem az ösztöndíjért dolgoznak, hanem azért, mert valós segítséget tudnak nyújtani. Őket ezek a nagyszerű lelkes ambíciók mozgatják. Ők minden héten elmennek ezekre a településekre, és egy napot együtt töltenek a 6., 7., 8. diákokkal, kis testvérekkel, ha úgy tetszik, nagy testvérként fordulnak feléjük. Jó is ez, hogy korban ilyen közel állnak egymáshoz, és jellemzően olyan egyetemistákról beszélünk, de nem kizárólag, akik maguk is ilyen településekről, kis településekről származnak. És akkor meg tudják nekik mutatni a településen túli világ izgalmait is, meg ott helyben is tudnak nekik segíteni, választ adni a kérdéseikre.
A mentorok számára mit jelent ez a misszió, mert annak is lehet nevezni? Esetleg ők is fejlődnek?
Igen, először is fejlődik a belső világuk, hiszen úgy segítenek önzetlenül és hatásosan, hogy látják a segítségüknek a gyümölcsét. Az általános iskolás, a rájuk bízott, gondjaikra bízott általános iskolások fejlődésében. Sokszor, amikor megkérdezem, hogy hány mentoráltatok van, akkor azt szokták mondani az egyetemisták, hogy nekem 2 fiam és 3 lányom, tehát úgy beszélek róluk, mint hogyha gyermekeik lennének, vagy kis testvéreik lennének. A másik, hogy csak egy példákon keresztül, talán történeteken keresztül talán jobban értjük meg a programot. A Miskolci Egyetemen a közgazdász hallgatók egymásnak adják a kilincset a programban, de vannak orvostanhallgatóink, vannak jogászaink is, érdekes módon, hogy arányaiban a tanítók, a tanárszakosok, meg a gyógypedagógusok kicsi arányban veszik fel a programot, hol nekik nyújtana a legtöbb fejlődési lehetőséget, hogy ezen még dolgoznunk kell, hogy őket az ő szívükhöz eljussunk, és az ő figyelmüket fel tudjuk kelteni a program iránt. De azért adják a közgazdász hallgatók egymásnak a kilincset a programban, mert az olyan készségek, azok az úgynevezett soft skill-ek, amelyeket így hívunk a munkaerőpiacon, azok fejlődnek a program során, mint a konfliktus kezelés, a probléma megoldás, a vezetői képességek, az irányítási képességek, a szervezési képességek. Ezek azok a készségek, amiket az egyetemistáknál fejleszt a program.
Kormánybiztos úr, egy fél percünk még van arra, ha röviden el tudnám mondani, hogy 7 év után milyen eredményekről tud beszámolni.
Igen, folyamatosan mérjük az eredményeket. Egy év mentorálás után 9% ponttal tudtuk mérsékelni a lemozródást, 54-ről 45%-ra mérsékeltük. Ez azt jelenti, hogy minden 100 forint, amit az adófizetők pénzén erre a programra, a Tanítsunk Magyarországért programra költünk, ez 260 forintot fial, mert ennyivel többet keres, és ennyivel többet adózik az, aki középfokú végzettséget szerez, és a jéghátán is megél.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és köszönöm szépen az elmondottakat. Viszont hallásra.
Nagyon szívesen, kezét sokan.
Dr. György László kormánybiztossal beszélgettünk a Tanítsunk Magyarországért programról. Április 12-én, Irgalmasság vasárnapján 15 órakor Fábry Kornél püspökatya szentmisét mutat be hazánkért és a békéért a Szent Anna réti engesztelő kápolnában. A szentmise előtt és után is szentségimádás lesz, tehát 11-én szombat este 20 órától vasárnap este 20 óráig. Sütőné Tomka Krisztina és Péri Zsuzsanna összefoglalták az engesztelés történetét és jelenét. Írásukat, amellyel hívnak másokat is, hogy csatlakozzanak, a Magyar Kurír hírportál adta közre, ebből idézek most néhány részletet. Az engesztelés gondolata a kereszténység egyik legalapvetőbb valósága. A legfőbb engesztelő maga Jézus Krisztus, akinek kereszthalála engesztelő áldozat az emberiség bűneiért. Az egyháztörténelem folyamán mindig előtérben maradt az engesztelés gondolata és gyakorlata számtalan szent életművében. A magyar egyház esetében olyan példákkal, mint Árpádházi Szent Margit és sokan mások. A 20. század elején Fatimában a szűzanya külön is felhívta a világot a megsokasodott bűnök miatti engesztelésre. A II. Világháború előtt Magyarországon is beindult a nagy magyar engesztelés mozgalma. Egyrészt a fatimai felszólításnak engedelmeskedve, másrészt Kovacsics Mária Natália nővérnek adott magánkinyilatkoztatások által. Az engesztelésnek nagy lendületet adott Mindszenti József bíboros prímás, aki teljes erejével országszerte kiterjesztette az engesztelést az egész magyar egyházra. Akkori becslések szerint több mint 4,5 millióan csatlakoztak a mozgalomhoz az 1947-ben meghirdetett engesztelés évében, majd az 1948-ban meghirdetett boldogasszony évében. A kommunista uralomátvétel elfojtotta a mozgalmat, de kicsiny, hűséges csoportok kitartottak az engesztelésben a nehéz idők ellenére, a kommunizmus bukásáig. Az ő hűségüknek köszönhetően épülhetett fel a Szent Anna réten a kápolna, az engesztelés legfőbb színhelyeként. 2023. december 8-án Istennek és sok-sok ember kitartó munkájának. Hála, Erdő Péter bíboros prímás, megáldotta a boldogságos Szűz Mária világgyőzelmes királynője engesztelő kápolnát a Szent Anna réten. Sokan már évek, évtizedek óta engesztelnek Magyarországért és a világért. Talán nem is tudjuk, hogy milyen hálásak lehetünk nekik a kapott kegyelmekért. Elhivatott emberek helyettünk is évek óta szerveznek imahadjáratokat, virasztásokat, rendszeres ima alkalmakat a békéért, a szűzanya köré gyűlve. Akik nem tudnak személyesen felmenni a kápolnába a távolság vagy fizikai akadályok miatt, de szeretnének részt venni az engesztelésben, ők is csatlakozhatnak az engeszteléshez. Erről a lehetőségről az engesztelők.hu oldalon tudnak bővebben olvasni. A teljes cikk a Magyar Kurír hírportálon olvasható. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai magazin műsorunkba. Elköszön a szerkesztő Vatkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.